Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.
Folytatódik az egészségkód, és egy fontos témával megyünk tovább. A 65 évnél idősebb lakosság egyharmada évente egyszer elesik, legalább egyszer. És ugye van egy ilyen kifejezés is erre, az időskori elesés. És erről fogunk beszélni, ennek milyen veszélyei vannak, milyen szövődményei a későbbiekben, és hogyan lehet megelőzni az időskori eleséseket. Aki velünk van a vonalban, dr. Mayer Ágnes, a Semmelweis Egyetem fizioterápiai tanszék főiskolai docense. Kezi csókolom.
Jó napot kívánok, üdvözlöm én is a hallgatóságot is.
Ez a szám, amit az imént említettem, mivel jellemezhető leginkább, mi az a időskori elesés, és mi okozza legtöbb esetben?
Hát a WHO, illetve az EU esés megelőző hálózat megfogalmazása szerint ez egy váratlan, nem szándékos, magasabb felületről alacsonyabb felületre kerülést jelent, tehát például járás közben a földre való leesést. De elesésnek tekinthetjük azt is, hogyha valaki felállás közben a székre, az ágyra visszahuppan, vagy nekiesik a falnak és vagy a bútoroknak például. Ez egy elég gyakori történés egyébként, bár legtöbbször csak horzsolásokkal, zúzódással, rándulással jár, de lehet a következménye súlyosabb sérülés is, mint például a csonttörés.
Ennek az elesésnek egyébként alapvetően egy pillanatnyi egyensúlyzavar általában az oka?
Igen, egy pillanatnyi egyensúlyzavar, aminek azonban számos oka is lehet. Lehetnek olyan okai, amelyek úgynevezett belső okok, tehát magából az emberből adódnak, ilyen például a fizikális állapota, vagy a mentális állapota, vagy akár az életkora is. Gyakran előfordul azoknál, akiknek gyenge az izomzatuk, vagy csökkent az ízületi mozgás terjedelmük, egyéb járászavarral rendelkeznek, vagy éppen segédeszköz, botot vagy járókeretet használnak, de akár oka lehet az is, hogyha valaki rosszul lát, akár az is, hogyha elfelejti levenni az olvasó szemüregét, és azzal elindul. Illetve különböző gyógyszerek is befolyásolhatják, hiszen vannak olyan gyógyszerek, amik az egyensúlyszabályozást károsítják, ilyenek lehetnek például az altatók, nyugtatók, értágítók, és hát sajnos ide kell sorolni még az alkoholfogyasztást is. Aztán vannak krónikus betegségek, mondjuk alsó végtagi kopásos megbetegedések, vagy neurológiai betegségek, mint mondjuk egy Parkinson-kór, vagy stroke utáni állapot. És akkor vannak olyan veszélyforrások is, amik az otthonunkban leselkednek ránk, és itt fontos megemlíteni azt is, hogy az eleséseknek a nagy része az otthon történik a lakásban. Például megbotlik az illető a küszöbben, vagy elcsúszik a szőnyeggel, vagy éppen rossz lábbelit ford, ezért például a papucsot nem is javasoljuk. Vagy akár a konyhában, fürdőszobában megcsúszik egy vízcseppen.
Milyen következményei lehetnek? Én sajnos nemrég hallottam pont egy ilyet, hogy valaki elesett, beütött a fejét odahaza, kórházba került, és rövidesen el is hunyt. Tehát, igen, hogy ennek van, hogy ez a legsúlyosabb, vagy ez a legdurvább következménye, de hogy ezek hogyan történhetnek, és aztán persze beszélünk a megelőzésről, mert biztos, hogy van rá mód, hogy ezeket ki lehessen védeni.
Hát ugye bizonyos esetben tényleg csak ilyen horzsolások, zúzódások történnek, de mondjuk egy törést követően akár súlyos vagy hosszú távú, sőt az életet veszélyeztető következmények is lehetnek. Mindenki ismeri és hallott már a comnyaktörésről, de időskorban gyakran előfordul a karnak a törés, a felkarcsont váll felüli részének a törése, a csuklótörés, vagy akár még gerinctörések is előfordulhatnak. És hát különösen egy alsó végtagi törés, vagy egy gerinctörést követően, hogyha nem kerül időben mobilizálásra a páciens, akkor további számos káros következmény alakulhat ki. Lehet ilyen a felfekvés például, a tromboemboliás szövődmények, akár húgyúti fertőzések is lehetségesek.
De ezek például hogyan alakulnak ki? Egy húgyúti fertőzés.
Hát, húgyúti fertőzés ugye az ágyban fekvésnél elég nehéz tisztálkodni megfelelően. Akár azért is, mert műtétet követően sok esetben katétert kell behelyezni, hiszen hogyha nem tud megfelelően mozogni, közlekedni a páciens, akkor balesetek elkerülése véget. Sajnos a műtét után egy-két napig ezt is szokták alkalmazni.
A csonttöréseknél ugye főleg minél inkább időskor felé haladunk, a csontsűrűség probléma az ugye mindig szóba kerül, hogy mikor kellene elkezdeni csontsűrűség vizsgálattal foglalkozni a mindenkinek, és adott esetben tenni ellene, hogy egy ilyen elesésnek ne legyen komolyabb következmény, és ne legyen belőle törés.
Lehet-e elég korán kezdeni?
Hát azt kell mondjuk, hogy a megelőzést a gyerekkorban el lehet kezdeni, tehát a mindennapos testnevelés és a rendszeres fizikai aktivitás gyerekkorban, fiatalkorban, és majd később is nagyon sokat tud tenni azért, hogy megfelelő csonttömeg alakuljon ki, mert hogy ahogy kezdünk idősödni, ez a csonttömeg csökkenni fog, így 50 év felett mindenképpen javasolt a csontsűrűségvizsgálat, sőt, nők esetében, különösen, hogyha korai menopauza köszön be, akkor még 50 év előtt is szükséges lehet ennek a vizsgálata. Ugye ez a csontsűrűség vizsgálat egyébként része a törési rizikó vizsgálatának. Ennek van egy úgynevezett FRAX indexe, amit egyébként a házi orvos is fel tud mérni. Uh-huh. Egy ilyen felmérés során megvizsgálja a paciens életmódját, a kísérő betegségeit, előző töréseket, akár volt a családban, szülőknél előző törés, és hát ami fontos benne, hogy tartalmaz DEXA vizsgálatot, ez a csont benzitometriás, tehát a csontsűrűség vizsgálat, és ezzel együtt tud adni egy rizikó becslést arra, hogy vajon alacsony vagy magasabb-e a törés kockázat. És amikor elmegy valaki egy ilyen vizsgálatra, akkor laborvizsgálatot is érdemes végezni kiegészítőként.
Ezt a vizsgálati csomagot annak szokták megcsinálni, akinél történik valami, hogy adott esetben a következő alkalommal ne történjen ilyen, vagy ilyenre be lehet jelentkezni, ilyen vizsgálati csomag, ez létezik valahol elérhető házi orvoson, alapellátáson keresztül?
Vannak úgynevezett oszteoporózis centrumok, tehát itt elérhetők ezek a vizsgálatok, de magát a rizikóbecslést egyébként a házi orvos is elvégzi, és ezt követően tudja tovább küldeni a pácienseket.
Az imént ugye rákérdeztem arra, hogy milyen megelőzés lehet. Mondta, hogy fiatalkorban, persze gyerekkorban akár a testnevelés, a folyamatos testmozgás, akár vitaminok és az életmódnak a szabályozása, de időskorban hogyan lehet megelőzni az időskori elesést? Szóval főleg úgy, hogyha van, akit folyamatosan látogatnak. Például az, aki látogat egy idős embert, akár a gyermekei vagy az unokái, ők például mit tehetnek érte?
Nagyon sokat tehetnek. Ugye az előbb említettem elég sok kockázati tényezőt. Ezek között például a tárgyi veszélyforrásokat a lakásban fel tudja mérni. Van-e olyan bútor, amelyik a közlekedési útvonalba esik, amibe esetleg beleütközhet, vagy a küszöbök, a szőnyegek, a telefon vezetékek, ezeket mind a hozzátartozók is fel tudják mérni, és hogyha egyébként gyanújjel van arra, hogy mondjuk valószínűleg szédül, vagy rossz az egyensúlyozó képessége a paciensnek, akkor érdemes erre felhívni a figyelmet, és hát egy összetett úgynevezett multimodális programmal ezt meg lehet előzni. Megfelelő életmódi változásokat végre kell hajtani, és akkor sikerrel meg lehet előzni az eleséseket.
És akkor most beszéljünk arról, hogy amikor megtörténik a baj, akkor milyen rehabilitációs, vagy mozgásrehabilitációs programok vannak? Tehát mire érdemes odafigyelni? Mi az, ami esetleg valakinek nem ajánlott?
Magyarországon elég jó a helyzet. Ugye valakivel megtörténik egy törés, akkor bekerül az akut traumatológiai osztályra, és onnan a betegeknek a nagy része tovább tud jutni rehabilitációs osztályra. Ami a rehabilitációs osztály után történik, tehát amikor otthonába kerül, ott már a paciensnek is nagy felelőssége van abban, hogy amit már az akutellátó osztályon vagy a rehabilitációs osztályon megtanult, azt otthonában is folytassa.
Múltkor egyébként az egyik adásban beszéltünk a csípőprotézisekről, egy általában a protézisekről. Egy idős ember, hogyha elesik, másképpen hat-e rá az esés, hogyha protézissel él? Lehet-e komolyabb következménye, hogyha valakinek protézis van beültetve?
annyiban lehet különbség, hogy míg akinek nincsen protézise, az elszenvedi egy törést, és utána történik majd az orvosi ellátás. Protézissel együtt elszenvedhet egyidejűleg egy törést is, de akár kificamodhat maga a protézis, és ilyenkor egy második protézis beültetése az már egy nehezebb műtéti feladat is, és a rehabilitáció is nehezebb utána. Hát,
illetve nem is lehet sokszor protézis beültetni, tehát ez a csere, ez talán egyszer megoldható, ha jól tudom?
Hát azért a mai modern ellátási rendszerben van példa arra is, hogy valaki esetleg a második protézisét kapja, bár én azt gondolom, hogy függetlenül attól, hogy valakinek nincs protézise, vagy van protézise, az esés megelőzésre mindenképpen oda kell figyelni.
Az imént említettük ugye a fertőzéseket, amik a hosszantartó fekvéssel járnak. Ezeket a fertőzéseket el lehet-e kerülni, akár nyilván itt említett a higiéniai környezetet, de akár életmóddal, vitaminokkal, bármivel, ami esetleg segíti a felépülést?
Tehát ami nagyon fontos a műtétet követően, az a korai mobilizáció, és ez azért nagyon fontos, mert ugye akkor hát nem csak az ilyen jellegű fertőzéseket, hanem a trombózist, a felfekvést is el tudjuk kerülni. Ugye, hogyha megnézzük, hogy a múlt század első felében hogy történt egy szomnyaktörés ellátás, akkor azt láthatjuk, hogy nem voltak még modern műtéti technikák, begipszelték a pácienseket olyan gipszel, ami még a derekukon is körbevezetett, hát ezzel mozogni nem igazán lehetett. Ezzel szemben, ha most történik egy szomnyaktörés egy pácienssel, akkor, hogyha nincsen különösebb szövődmény, akkor a műtétet követő másnap gyógytornász segítségével fel lehet kelni, illetve el lehet kezdeni különböző gyógytorna gyakorlatokat is.
Wow.
Műtött végtagot lehet mozgatni, hiszen nincsen már rögzítés, légző gyakorlatokat lehet végezni, ezzel el lehet kezdeni segédeszközzel, járókerettel vagy mankóval a járás gyakorlását is. Ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a funkcionális képességeit vissza tudja nyerni a páciens.
Még a beszélgetés elején onnan indultunk el, hogy ezeknek az eleséseknek általában az oka valami pillanatnyi egyensúlyzavar. Ezzel lehet még időskorban valamit kezdeni, vagy ez már ha van, akkor van, és inkább csak arra kell figyelni, hogy ez nem okozza ennél nagyobb problémát?
Lehet az egyensúlyozást fejleszteni, tehát vannak olyan egyensúlyfejlesztő gyakorlatok, amik ezt segítik. Az egyensúly fejlesztését, meg egyáltalán az izomerő fejlesztését, ugye izomerősítő gyakorlatokkal is el lehet végezni, és ami nagyon fontos az életmódnak a váltása, tehát gondolni kell arra, hogyha én mondjuk reggel felkelek az ágyból, akkor nem kipattanok hirtelen, hanem először kiülök az ágy szélére, üldögélek egy kicsit, ellenőrzöm, hogy nem szédülök-e, és ha nem, akkor felállok, és akkor még mindig nem indulok el, hanem akkor ellenőrzöm, hogy álló helyzetben nem szédülök-e, és hogyha nem, akkor lehet elindulni. Ugye mindannyian egészséges emberek is tapasztaltuk már azt, hogy mondjuk guggolásból hirtelen felálltunk, és elsötétült a világ, és megszédültünk. Így nagyon könnyen el lehetne esni, de azzal, hogy tudatosan végzem ezeket a tevékenységeket, el is kerülhető.
És akkor az imént említette a funkcionális képességek visszatérését, ezt pont ki akartam rá térni. Mennyi eséllyel tér vissza a funkcionális képesség akár 70 éves kor fölött? Tehát van-e arra remény, hogy egy ilyen elesés után, akár egy szomnyaktörés után a funkcionális képességek akár teljes egészében visszatérnek?
Mert sok mindentől függ ez, ugye elsősorban a kísérő betegségektől, hogyha vannak, vagy az általános fizikális állapotától a páciensnek, de azt mindenképpen ki lehet jelenteni, hogyha valaki megfelelő rehabilitáción vesz részt, megfelelően végzi a mozgásgyakorlatokat, és ezt nem hagyja abba, hanem akkor az már egy ilyen életmóddá is válik számára, akkor jó eséllyel vissza lehet térni a megelőző funkcionális szintre, de nyilván vannak olyan páciensek, akiknek ez nem sikerül.
A speciális gyógytorna egyébként az jó megelőzés lehet? Tehát, hogyha már valaki elkezdi még megelőzve ezt az egész helyzetet?
Igen. Tehát ez nagyon fontos, hogy minden életkorban megvannak azok a gyakorlatok, amelyek biztonsággal végezhetők. Tehát például egy fiatalabb idős embernél, aki még fizikailag aktív, ő eljárhat különböző szenior tornákra, vagy nordic walkingra, vagy táncterápiára. Ezeknél az a fontos, hogy olyan jellegű mozgások legyenek, amik gravitációs terhelést adnak, hiszen az segít abban, hogy megfelelő legyen a csontszerkezet. Tehát ilyen szempontból például az úszás nem annyira szerencsés, hiszen ott pont maga a víz, a felhajtó ereje az tehermentesít, de senkit nem beszélnek le az úszásról, mert az viszont egy olyan mozgás, ami az egész testet megmozgatja, és ez is nagyon fontos. Aztán később, hogyha valakinek a képességei már nem olyan jók, akkor is vannak olyan programok, amelyek akár 80 év felett is elvégezhetők, és bizonyítottan megelőzik az eleséseket, vagy segítenek az elesések megelőzésében.
A praxisa során látott már csodákat?
Igen.
Kivele? Még ezt megosztja velünk?
Igen. Volt például egy olyan páciens, aki sztrók után szenvedett még szomnyaktörést, hát nem sok reményt tűztünk hozzá, és a végén, mivel megfelelő rehabilitációban részt vett, jobb lett az állapota, mint a törés előtt a sztrókjával együtt. Mindig van remény.
Na, ez egy remek befejezés
így
volt.
Van. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk.
Köszönöm szépen, és remélem, hogy hasznos információkat mondtam.
Mi ezt tudjuk pontosan, hogy az volt. Dr. Mayer Ágnessel, a Szemmel Veszélyetlen Fizioterápiai Tanszék főiskolai docensével beszélgettünk. Robert, köszönöm neked is a mai részvételt.
Megtisztelő, hogy itt lehettem a műsorban.
Nem, nekem megtisztelő. És önöknek is köszönjük a figyelmet. Ez volt már az egészségkód. Találkozunk jövő héten is. Vigyázzanak egymásra és magukra. További jó rádiózást, viszont hallásra.
Ez volt az egészségkód. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.